Áldott az Úristen, Izrael Istene, egyedül ő tud csodákat tenni, áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 72. Zsoltánunk első versét énekeljük fennállva. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Nem éltem még el őszínén, nem értem meg szünettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonodná kettél, még meg sem formán szemkezett, már elválasztam engemet, hogy társam légyen
önt. Rajka lehinget. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, van egy nagy orosz rendező, Tarkovszkijnak hívják, és ennek van egy különleges filmje, az a címe, hogy A tükör. És ebben van egy különösen szép jelenet, amikor a rendező édesanyjáról szóló filmben fiatal asszony a tükör elé lép, és szembe jön a saját időskori képe. Fordítva is lehet persze, hogy idős korban nézek a tükörbe, és szembe jön a fiatalkori képem. A kérdés az azon tulajdonképpen számomra, hogy vajon ez a pillanat, ez a tükör élmény, ez egy kellemes vagy kellemetlen élmény. Szembe jön fiatalkori önmagam, minden gazdagságával, erejével, szépségével. Általában ezeket a tükör élményeket tragikusnak szoktuk tartani. Ugye, ahogyan haladunk előre az időbe és a tükörbe nézünk, és most persze szélesebb értelemben, akkor hát nem szívesen nézünk ugye, bele. Mert látszik, hogy elvesztettük az illúzióinkat, hogy rombol az idő. Tehát sokféle súlyos tapasztalat, ez mind ott van ebben a tükör élményben. És aztán arra gondoltam, hogy vajon ez a keresztény embernél hogy van ez a tükör élmény. Nyilván ott is megvannak egyébként a hasonló élmények. De azonnal megszólalt egy ige bennem, amikor erről gondolkodtam. Az Efézusi levélben van egy ilyen ige, csak a utolsó verszakot idézem. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. De van valami, ami a keresztény emberben nem öregedhet, hanem növekszik, fiatalodik, ékeskedik. Hát ez a Krisztus teljességével ékeskedő kor. Hát amikor belenézek ebben a bizonyos tükörbe, akkor ne csak azt lássam, hogy fáradt vagyok, öreg vagyok, meg minden egyebet, hanem lássam azt, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor idejében vagyok, az mint egy átsugárzik valamiképpen belőlem, mögüllem, mert tudnélik a cél ez, amit megjelölünk keresztelőben, hogy az a reménységünk, hogy ezt a gyermeket eljuttatjuk oda, hogy aztán majd eljusson a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Hát ezért keresztelünk egyébként. És nem önmagunkat akarjuk látni a gyermekben, ne önmagunk tüköre legyen, akár ugye lehet ez egy kudarcos is, most nem erről van szó jelen pillanatban, de a kompenzációink ugye a gyermekben, mint tükörbe belenézünk, és majd kipréseljük belőle azt, ami hiányzik belőlünk, és hasonlók. Nos, nagy dolog az, amikor valaki a tükörben nézve nem csak az ember létnek a mértékét látja, ahogyan az betelik a maga rendjében, hanem mögötte átsugárzik, vagy belőle ez a mennyei, ez a Krisztus teljességével ékeskedő lét. Ez a tükörélmény akkor Isten élményé is lehet, nem önistenítés értelmében persze. És meglátjuk azt, hogy erre a kegyelemre van mindnyájunknak szüksége, és most ígéret szerint ez a gyermek ezt a lehetőséget kapja, hogy majd eljusson erre a nagykorúságra, szellemi, lelki érettségre a Krisztus teljességében. Tehát erről nem szabad elfeledkezni, mert tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani, ugye vallásos nevelés, amennyiben bármit is tehetünk a gyermekért, az azért ezt a célt kell, hogy lássa maga előtt. Hova akarom eljuttatni a gyereket? Hogy nem magunk életének a tüköre legyen, akár kudarcainak, sikereinek, hanem az Isten kegyelmét és szeretetét kapja meg, és jusson benne teljességre és üdvösségre. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét, és kérem, hogy álljunk fel. Megkérdezem tehát először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe és református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassék. Feleljük, akarjuk. Ígérik-e és fogadják-e, hogy úgy neveltik és neveltetik, hogy majd egyszer ő maga tesz önként vallást az ő hitéről a konfirmációban. Feleljük, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, és elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást ekképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket hálaadó imádságban. gyermekért. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked ezért az életért, ezért a gyermekért, hogy egészséges, hogy értelmes, hogy jó irányba haladhat az élete. Vannak, akik segítik, támogatják ebben. Köszönjük, hogy felelősséggel hordozzák őket, de azt is világosan látjuk, hogy mennyire korlátozottak a lehetőségeink. Milyen kevés van a kezünkbe, amikor egy életnek a kibontakoztatásáról, formálásáról van szó. Te vagy az alkotó, te vagy a formáló, egyedül kérünk, hogy vedd kezedbe ezt a gyermeket, ígéreted szerint pecsételd el magadnak, kerességben, és tölts ki rajta a te lelkedet, hogy eljuthasson valóban a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Amen. Norbert, én téged a keresztelek a Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja, őrizze meg ezt az életet, nagyon néki testben, lélekben való növekedést, a teljesen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, egykor részes az örök üdvösségnek. A 296. dicséretünknek az első, negyedik és ötödik versét énekeljük. 1, 4, 5, szép tündöklő hajnalcsillag. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, Ézsaiás proféta 60. része első 5 versében.
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emelt föl tekinteted, és néz körül. Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül.
Isten tegye áldottá az egészünk befogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy itt lehetünk, és megköszönjük, hogy megőriztél bennünket az úton. Nagyobbak a belső akadályaink, mint a külsők a legtöbbször, és hadd kérjünk arra, hogy most háruljanak el a belső akadályok is. Mindenek előtt nyitottá tudjunk lenni a te beszédedre. Ez azt jelenti, hogy ne csak meghalljuk, akár el is fogadjuk azt, hanem épüljön be a lelkünk, szellemünk mélységeibe. Ehhez a te kezedre van szükség, a te szent lelkedre van szükség. Ne hulljon ki a mag, hogy ne kapkodják fel a madarak. Így kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, mert megterítetett az asztalod, érjen el a hívás, a felszólítás a szívekig, és kezdjen el munkálkodni bennünk az, hogy mi mindent kellene letenni, lerakni, elhagyni magunk mögött, elfeledni és kérni a te ajándékaidat, ad, hogy minden pillanata, minden szava az Isten tiszteletnek ilyen ajándékkal teljes legyen. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyere a másik oldalra. Jó van. Hát azért örülök neki, hogy bátrak voltatok, mert ez a szüleitek bátorságát jelenti, hogy mégiscsak eljöttetek a templomba. Áldás, békesség! És most végre, hogy tél van, én már nagyon vártam, eszembe jutott egy korábbi télnek a története. Még nem kezdtem el igazából a madarak etetését, mondván, hogy egy kicsit ők is dolgozzanak, mert idáig nagyon jó dolguk volt, de majd rövidesen teszem, de eszembe jutott, hogy lehet kapni ilyen cérnaszára fölfűzött mindenféle földi jókat a madaraknak, amit kiakasztunk a fára, figyelmetekbe ajánlom. De azért fontos, mert nem tudnak ezek a nagy gonosz szarkák rárepülni és leszedni az egészet, és a kis cinkéket elzavarni. De eddig, amíg a házba raktam az élelmet, akkor jöttek és elzavarták a kicsiket. És akkor addig keresgéltem, hogy megtaláltam a módját, hogy hogy lehet a cinkéket is megetetni. Egyszerűen az ablak alatt láttam, ott ógott a fán, jött egy szarka, persze nem tudott rámenni a kajára, és megpróbált alulról felugrálni, így addig verte magát, hogy a végén teljesen dübegurulva szabályosan földhöz csapkodta magát, és nagy megelégítésemre távozott a helyszínről. Na most mindjárt elgondoltam ezt a dolgot, hogy hát tulajdonképpen a dolgok természetes rendje, hogy jönnek a szarkák, és elzavarják a cinkéket, nem? Hát ilyen a természet. Ezt tanuljuk. Ez az élet. De valaki beavatkozik ebbe az életbe. Ugye? Hát én most nem Istent játszottam a szarkák és cinkék meccsében, de azért egy kicsit beavatkoztam, mint magasabb értelem, reménység szerint, ugye, egy cinkénél, és a cinkéknek is jutott. És akkor az a kérdés vetődött föl bennem, hogy hát, hogy is van ez? Vannak dolgok, amikhez nem juthatnak hozzá szarkák. Egyszerűen nem kaphatja meg. Hát a szarka természetű ember nem kapja meg azt az ajándékot, amit a cinege megkap, mert az Isten ajándékai nem jár a szarkáknak. Ugye? Ez nem juthat hozzá. Földhöz veri magát, akkor se. Nem jut hozzá az Isten szeretete, kegyelme, közösség, öröme, az egymásra figyelés, amit a gyülekezet nyújthat, amit a Szentírás nyújthat, sok-sok kedves pillanata, az életnek és az a növekedés, amiről szó volt a keresztelőben, mind nem lehet a szarkáké, csak a cinkéké. Oké? Na már most egy kérdést kell föltenni mindenkinek saját magának, hogy én most cinege vagyok, vagy szarka. De ezt nagyon őszintén kell végig gondolni, ugye? Nagyon őszintén, és minél előbb, annál jobb. Amikor már nagy pufók szarka vagyok, abban nagyon nehéz cinkévé válni, de az Úristen ezt is megteheti. Tehát cinege vagyok, vagy szarka? Ez a kérdés. Köszönöm szépen, áldás, békesség. A 174. dicséretünket keressük ki, ige hirdetésre készülve, Atya, Fiú, Szentlélek. Hallgassuk meg Istennek igéjét a Máté evangéliuma 5. részéből, tehát a hegyi beszédből, a 13. verstől a 16. így szól hozzánk Isten igéje, ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Fogadjuk el a helyünket, testvérek. Kedves testvérek, lassan elkezdjük tudatosítani a gyülekezetben, az egyházban, hogy a 2008-as év az a Biblia éve lesz. Közösen az egyházak együtt fogják ezt ünnepelni, megrendezni, és általában is központi szerepet adni ebben az évben a Szentírásnak. Nekünk ugye különösen kedves a mi egyházunknak, mert hát az ige egyháza lennénk, és már vannak gondolataink arról, hogy hogyan szeretnénk ezt méltóképpen megrendezni. És amikor a mai igét szemügyre vettem, és próbáltam benne valami pontot keresni, amihez bekapcsolódhat az ember, akkor az szólalt meg bennem először, hogy a 2008-as évnek nem csak az ige évének, vagy a Biblia évének kell lenni, hanem egyben a testvériségnek, a szolidaritásnak az évének is kell lenni, mert nem lesz könnyű, sőt, talán nehéz és nyomorúságos év lesz nagyon sokak számára, sok millió magyar ember számára, és ezért különösen nagy kérdéssé lesz az egész ország számára az, hogy képes lesz-e az elkövetkezendő évben vagy években megtanulni, hogy mi az összetartozás, mi az empátia, mi az egymás iránti felelősség, áldozatkészség. És teljesen világos, hogy csak ebben a légkörben lehet igazán a Biblia évét megrendezni.
gyakorló keresztény embernek, teljesen világos, gyülekezetben élőnek teljesen világos az összefüggés. Az Isten igéjéből való élés és az emberség gyakorlása az csak együtt lehetséges. Tehát jól illeszkedik éppen ezért a mai igen szakaszunk a hegyi beszédből, és annak talán a legismertebb igéinek a mondani valója ehhez a témához, vagy tételünkhöz. És hát persze fontos az is, hogy nagyon sokszor hallottunk már ezekről az igékről, még bizonyos problémát is okozott nekem, hogy tudok-e még valami újat mondani, de aztán nyilvánvalóvá lett, hogy nem kell mindig újat mondani, de újra el kell nagyon sok mindent mondani, az alapokat mindig újra el kell mondani. Tehát itt szeretnék röviden mindegyik igéről egy-egy gondolatot most itt sorba venni. Nagyon jól ismert a só magyarázata, ugye a bibliai kor emberének, Palesztina emberének a tapasztalata, mert a holtengerből vették a sót, kiszárították és felhasználták. Igen ám, de ez azért azt jelentett, hogy ebben nagyon sok szerves anyag is van, és hát ez abban járt, hogy nem lehetett úgy évekig tartani, hanem föl kellett mindjárt használni, mert különben megposhatt, megbüdösödött a só. Ugye milyen furcsa ez a mi számunkra, de innen érthető a kép, hogy mi az, hogy megízetlenül a só. Na most már világos a párhuzam, hogy meg tud ízetlenülni a hívő élet is, hogyha használaton kívül van, ha kívülre kerül a közösségből, ha egyáltalán csak úgy van, ugye, az azt jelenti, hogy megízetlenedik. De van azért új felismerés is ebből az igéből, nagyon meglepő, sőt valójában megdöbbentő az, hogy Jézus szélsőségekben gondolkodik ennek az ige kapcsán, tudnélik, azt mondja, hogy a só nélkülözhetetlen, és ugyanakkor lehet teljesen felesleges is. Nincs harmadik eset. Azt jelenti ez, hogy nincs kereszténység Krisztus követők nélkül elgondolt világ. Tehát nélkülözhetetlen a missziói parancs, azt mondja, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy itt Európában például a kereszténység az ízetlenné válsó jeleit mutatja, mert ahol nem így van, ott nagy szükség van rá, ahol pedig ízetlen, ott teljességgel felesleges, nem számolnak vele egyszerűen. Érdemes azt is tovább gondolni, hogy mitől ízetlenül meg a só, hát sok mindentől, de azt gondolom, hogy elsősorban a közösségi gondolkodás, a szolidaritás hiányától. Attól ízetlenül meg, hogy teljesen atomizálódva önzővé válik az ember. És akkor nem lesz többet só, mert a sónak a környezetébe kell hatni, és azt hiszem, hogy értjük ezt a képet. De az is világos, hogy ez azért keletkezik, hogy azért lesz, ott lesz ez így, ahol a kijelentés, az Isten beszéde, igéje, tehát a Szentírás is háttérbe szorul, lekerül a polcokról, lekerül a napirendről, ott megízetlenül a só, ott ez a folyamat végbe megy. Tehát újra lángra kell lobbanni a mécsesnek, azaz az Isten lelke által ihletett ige hirdetésekre van szükség, az írás szerepének meg kell növekednie. Hol történik ez meg? Hát most ki fog derülni ebben az évben, hogy vajon ez tekintetben tudunk-e valamit előrelépni. Ott történik meg, ahol a tanítványok maguk is világosságot árasztanak. Ti vagytok, mondja Jézus, de is, aki maga a világ világossága, hogy ezt a János evangéliumában olvassuk, de ti vagytok a világ világossága, ez egy óriási kijelentés. Nagyon sokféle képet lehetne itt alkalmazni, de most csak arra gondoljunk, hogy ez milyen méltósággal ruház fel engem, milyen öntudattal, hogy én világítok a magam helyén. És ez egy óriási dolog, hogy nem mondjam, fény lehetsz az éjszakában. Sötétség, oszlató szereped van ott, ahol vagy. Nagyon sok fontos igét lehet itt mondani, például, de Pál mondja azt, hogy a Szentlélek temploma vagytok, ez azt jelenti, hogy világosság van belül. Vagy él bennem a Krisztus, de még más igéket is lehetne mondani, de én most egy másik képet hagy használjak, hogy ez vajon hogy is van, ugye vannak olyan anyagok, amelyek kint vannak a fényen, nappal, ugye, erre alapszanak ezek a lámpák is, akkor éjszaka ezt a fényt visszaadják, fény kibocsátó vagy raktározó anyagok, aztán ezt kibocsátják a sötétben. Hát a hívő emberben is belekerül ilyen szellemi anyag, az Isten beszéde, és a fény, ami arra rásüt az Isten közelségében, imádságban, dicséretben, elmélkedésben, az nem maradott, hanem kiadja a sötétben. Tehát a világító testként működik a homályban. Kiadja szóban, tettben, emberségben, odaadásban, mindazokban a dolgokban, amik nagyon fontosak egy keresztény ember számára, egy közösség számára, és amit nagyon örömmel fogad a környezete is. Mi a következménye ennek a fajta belső átalakulásnak? Ugye Jézus két képpel beszél erről, a hegyen épített város és a lámpa képével. Mindkettőhez természetszerűen hozzátartozik az, hogy látszik. De hegyen épített város nem lehet elrejteni, mert az fizikai képtelenség. A keresztény ember és a közösség életének messzire kell látszania. És itt érdemes arra is gondolni, hogy itt van a gyülekezetnek a szerepe, küldetése a világban. Olyan közösségnek kell lennie, amelyek hallatja a szavát, rá ismernek az emberek, de fémjelzik a tettei, hogy ez a vagy ama közösség ez ilyen jó dolgokat csinál, és olyan fajta életet él, amely valóban különbözik a világtól, éppen azért, hogy látszódjék a világban. Nagy kérdések is fölvetődnek itt egyébként, erről is érdemes lenne ebben az évben majd párbeszédet folytatni, hogy tudnénk, mibe szóljunk bele, és mi az, amiben kötelességünk beleszólni, mi az, amiben nem. Mármint egyháznak, gyülekezetnek, mennyire más a mi életünk, mint amit a világ szelleme diktál. És egy kérdésben biztos, hogy fel kell emelni a szavunkat, közösen is, együttesen is példát kell mutatni, ez a közösségi lét minőségében, a szolidaritásban mindenféleképpen nem hallgathatunk. Nem mondhatjuk azt, hogy minden rendben van, vagy pedig nem a mi dolgunk. Van prófétai tisztünk, megszólalási parancsunk van ezekben a kérdésekben. Bizony érdemes ezen gondolkodni, hol és hogyan hallassuk a szavunkat, nem csak a házon belül, mert ott azért hallatszik, hanem kifelé is. Ugyanakkor jól látni azt is, hogy aki ilyen lámpa szerepet kapott, ilyen lelki-szellemi karakterrel rendelkezik, annak nem lehet kivonulni a közösségből, vagy a világból, nem lehet elrejtőzni. Ez képtelen helyzet lenne, hogy meggyújtom a lámpát, és aztán letakarom. De ez egy azt azért mondja, hogy ilyen nincs. De van ilyen tendencia mégis, ugye manapság is épp olyan erőteljesen, vagy még erősebben, sokszor ebben találkozom, a nyilvánosságban is, és mindig várom, hogy tiltakozzon ott valaki, sajnos nem nagyon tiltakoznak, amikor azt mondják, hogy a vallás az privát ügy. Hát ez a lámpa, ami le van takarva. Ez a mondat, ez a takarója. Az biztos, hogy ha valaki komoly hívő, az megkeresi a maga helyét közösségben, mert ott van a helye a lámpának, hogy világítson. És bizony nagyon kérdőjeles, amikor valaki azt mondja, hogy én hiszek, tiszteltes úr, de az az én magán, ugye, mert én nem tudok beszélni, ez nagyon mélyen van bennem, hát nem akarom neki mondani, hogy igen, kedves, nem is látszik, olyan mélyen van, nem is világít, mert akkor megvizsgáljuk még az életét is, kiderül, hogy teljesen a kor szelleme szerint él, hát akkor ugyan vagy, mi lenne ott a mélyben, ami világít. Tehát ezért kell tovább építenünk a gyülekezet közösségét, mert oda el vannak helyezve a házban, el vannak rakva a lámpák, és ott világítsanak. És aztán, mint egy összefogja az egész kérdéskört, a 16. vers, egy nagyon sokat idézett vers, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hát a szóban és tettben való látszódás értelme van itt megfogalmazva. Általában úgy gondolunk egyébként az Istenre, hogy a hatalmas dolgokat tesz, nagy szabadításokat visz végbe, vagy nagy ítéleteket, és ennek a dicsőségéből ráhárul valami az ő egyházára, valami fény. Milyen érdekes, hogy itt fordítva van, Jézus fordítva mondja, nekünk kell cselekednünk a jót, ez az Isten cselekedetei, amikor jót cselekszünk, és ebből kell a mennyei atyára dicsőségnek hárulnia. Világos, hogy ez csak akkor történhet meg, ha közben hitelesen dicsérem az Istent. De ez pedig azt kell, hogy átlátszó legyen az életem, és én magam is. Hogy valami szép összjátéka legyen a belső egyensúlyomban a szerénységnek és az Isten gyermekek öntudatának. De ez a kettőnek együtt ott kell lenni, igenis lámpa vagyok. Hát nem bújok el nagy szerényen vagy álszerényen és húzódok hátra, amikor tudnék valamit. Ugyanakkor valóban szerénynek kell lenni, egyszerűnek, átlátszónak. Annak kell tehát látszani, hogy lámpás vagyok a világban, és világítok, de mindez végső soron természetesen tőle van. Mert ugye akkor értjük ennek az igének igazából a súlyát, hogyha tudjuk azt a másik igét, amikor ám világítónak mondom magam, de nem világítok mégse, hogy miattatok káromoltatik az Isten neve a pogányok közt. Ha ezt mellé tesszük, akkor mindjárt érezzük, hogy miről van szó. Tehát természetesen végső soron az én fényem őtőle van, mert félredobott, kiégett lámpa volt az én életem is, nem úgy születtem, mint egy nagy fényes reflektor ebbe a világba, és haszontalan holmi voltam, itt egyébként a palesztin, vagy ókori mécsesre kell gondolni, ugye egy vagy több lyukú kis agyag edény, nyilván az esett, veszett, tört az is, vagy bekormolódott, bekoszosodott, hiányzott belőle talán a kanóc, és ilyen életek voltunk mindnyájan, de megtalált az Isten, rehabilitált, renovált, ugye, kitisztogatott, felszerelt, megtöltött olajjal, ez ő lelkét adta, és aztán meggyújtotta hitnek a lángját, és ezért tudok világítani. Tehát mit is világítok én meg tulajdonképpen? Az utat, vagy legalább egy útjelzőt, ami az Isten felé vezető utat mutatja. Ez a Krisztus követő életnek a lényege igazából, és tudni kell azt, hogy annyi fényem van, amennyi ebből megvalósul. És én azt gondolom, hogy ezt kívánhatjuk magunknak erre az esztendőre, Biblia éve lesz, hogy ilyen világító életünk legyen, hogy az Isten vegye kézbe a mi edényünket, tisztogassa meg, töltse meg, olajja, gyújtsa meg, ha pislákol, vagy ha kialudt, és így együtt legyünk valóban a mennyei Atya dicsőségére. Amen. A 435. énekünk első és második versét keressük meg, és készülünk is egyben vele az úrvacsorára.
Hallgassátok meg, atyám, fiaim, miképpen szerezte a műnünk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogy ezt Pál apostol elénkbe adja az első korintusi levélben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, bizony jó volt beleképzelni magunkat egy ragyogó, szép és mindenki számára tetszetős, világító edénynek, testnek, és azt mondani, hogy igen, én egy ilyen világító élet lehetek, de most azért megvalljuk előtted, hogy milyen sokszor árnyékolunk, mint világítunk. Milyen sokszor semmi nem látszik abból, hogy mi valljuk a te nevedet, hogy elfogadtuk Jézus Krisztus áldozatát, és hogy kérjük a te ajándékaidat, a te lelkedet, hogy az járjon át, azt tisztogasson meg bennünket. Hadd könyörögjünk most azokért a dolgokért, amelyek éppen mindezt megakadályozzák, amelyek úgy összetudják kormolni az életünket és másokét is. Bevalljuk néked azt, hogy mennyi minden történik bennünk gondolatban, amit kifelé nem látszik, nem láttatunk, nem mutatunk meg, mégis ott van és formálja a lelkületünket, és te világosan és tisztán látod ezeket. Bevalljuk, hogy mennyiszer nem tudtuk fékezni magunkat, és szándékosan bántottunk meg embereket szavakban, vagy cselekedtünk valamit, amit nem kellett volna. És azt is bevalljuk, hogy nagyon sokszor pedig álszent módon elmulasztottunk valamit, és úgy tettünk, mintha nem tehetnénk róla. Mindezeket most eléd bevisszük, és azért is könyörgünk, hogy ki azt tudja elédbe vinni és letenni, ami igazából az ő problémája, ami igazából megrontja a belső világát és minden mást is, és a környezetét is. Te látod ezt épp olyan tisztán és világosan, mint a többi dolgainkat. Így kérünk most téged, hogy kegyelmezz és irgalmazz rajtunk. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat közösen. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Kedves testvérek, ami hitünket már megvallottuk a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor, most olyan szent egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre feleljünk hallható szóval és lelkiismeretesen. Először is kérdezem, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Feleljük, hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hogy hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Feleljük, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most addig foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rend szerint jöjjünk először a 183. énekünket énekeljük, a 459-et, aztán a 290-nel folytatjuk. Istennek báránya. Jó.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, aki keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te. Késedelmes a haragra, kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen, s nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. Mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te Istenünk rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, aki meghalt, mikor mi még bűnösök voltunk. Istenünk, atyánk, tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké való az őt félőkön és azoknak fiainkik megőrzik szövetségét, áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei. Áldjátok az Urat, minden teremtményei. Áldjad én lelkem az Urat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. alkalmaink a következő héten már a megszokott rendben lesznek. Ma délután 4 órakor gimifi lesz, viszont az esti házi kör elmarad. Kedden reggel 9 órakor babamama kör lesz, este 6 órakor bibliaóra, és a bibliaóra után 7 órakor presbiteri gyűlés, aki még esetleg nem írta alá meghívót, az kérjük tegye meg a kijáratnál. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, a szerda esti alkalma később kezdődnek, a női kör január 16-án tartja az első alkalmát, az Ádám kör pedig január 23-án. Csütörtökön reggel 8 órakor bibliaóra, pénteken este 6:30 konfirmáció, 7 órakor dániai fél, szombaton 10 órakor konfirmáció, este 6 órakor Ézsaiás ifi. Hirdetjük azt, amit már korábban is tettük, hogy jövő vasárnap, január 13-án délelőtt 10 órakor tartjuk a gyászolók Isten tiszteletét. Ez azt jelenti, ez az alkalom, hogy különösen is az ige hirdetésben, az imádságban figyelünk azokra a testvéreinkre, akik az elmúlt évben veszítették el hozzátartozójukat. Őket hívjuk még különösen, természetesen minden gyülekezeti tag mellett erre az alkalomra, úgyhogy kérjük, hogy a gyülekezet is imádságos szívvel készüljön erre a jövő vasárnap délelőtti Isten tiszteletre. És aztán az alkalmaink, délutáni alkalmaink jövő vasárnap a szokott rendben lesznek. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Ábrahám Norbertet, Vörös Cecília és Ábrahám Sol gyermekét. Isten áldását kérjük a gyermek és szeretei életére.
Kedves testvérek, én is mindenkinek szeretnék gratulálni, aki testi épségét kockáztatva eljutott a templomba a mai napon. Ismételten szeretném figyelmükbe ajánlani a templomépítő lelkészünknek a gyülekezet történetéről szóló könyvét, ami az iratterjesztésben elérhető. A Bármadas és a Lónyai utcai reformátusok gimnáziumoknak a felvételi tájékoztatói most már csak a lelkész hivatalba tekinthetők meg, egy-egy példány van, tehát esetleg ott tudunk másolni belőle. A most keddi presbiteri gyűlés mindenki számára nyilvános, szeretettel várjuk a érdeklődő testvéreket, nagyjából a év áttekintése és a következő év végi gondolására kerül sor. A pénztárosi asztalnál megtekinthető a jövő évi választói névjegyzéknek a tervezete. A január, vagy a december 30-i és 31-i befizetések még hiányoznak, de különben minden egyéb alapján elkészült. Tehát a névjegyzékbe, választói névjegyzékbe az a 18 éven fölüli gyülekezeti tag kerül be, aki konfirmált, rendszeresen látogatja a gyülekezet alkalmait, ér az úrvacsorával, és a gyülekezetet anyagilag is támogatja, és ennek van valami nevesített módja, tehát aki csak a persejbe teszi be a pénzt, azt nem kerül be így a névjegyzékbe, mert arról nem tudunk. Tehát kérjük, hogy aki valami hibás adatot talál, az feltétlenül a nevét és a telefonszámát is írja fel, hogy tudjunk egyeztetni. Úgy általában is kérem a testvéreket, hogyha elköltöznek, vagy változik a telefonszám, vagy e-mail cím, akkor ezeket tudassák velünk. Van a kijáratnál is és a pénztárosi asztalnál is egy részletes leírás arról, hogy az adóbevállás igényésével kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódó igazoláshoz milyen adatokra van szükség. Tehát itt szeretném még egyszer fölhívni a figyelmet, hogy jövő vasárnapig lehet ezeket az igényeket jelezni, tehát kérjük, hogy a személy vagy cégnevet, adószámot és egyebeket Simon Dorkához juttassák el, vagy a kirakott dobozba tegyék be a testvérek. Hát reméljük, hogy jó tél lesz a továbbiakban is, de talán kevésbé súszós és könnyebben jutunk el. Sok erőt mindenkinek!
Isten tiszteltünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 448. dicséretünknek mind a 3 versét.
Thank you.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége maradjon minnyájatokkal. Amen.